Tizedik fejezet. A császár dolgozó szobája otthon, Nikomédiában inkább egy notárius irodájának tetszett, mint annak a műhelynek, ahol a világura 100 millió ember sorsát formálja. Ott a világura a maga ura is volt. Itt, ahová vendégül jött a saját palotájába is, ő is ki volt szolgáltatva az udvarmesteri hivatalnak. Dolgozó szobáját nála nélkül rendezték be azzal a császári pompával, amelyben egy pillanatra mindig a szegény soron született ember kényelmetlenségét érezte, ha négy szem közt volt önmagával. Talán a környezet szokatlansága tette, hogy a matematikus alig ismert rá a császárra, mikor Quintiporral elébe bocsátották. Mindig fegyelmezetnek és hidegnek látta. Már első találkozásuk alkalmával is Alexandria ostrománál hideg izzása volt még a dühének is. Most úgy fogadta Biont, mint ahogy Trajanus fogadhatta valamikor Pliniust, a filozófust. Nyájasságában nem csak, hogy gőg nem bujkált, de leereszkedése is inkább barátságnak tetszett. Mintha valami ismeretlen tűz melegítette volna át, mint mikor a drága kő csiszoló keze alatt a rubinban alvó fény egyszerre felébred. Érezzétek magatokat jobban ebben a szobában, mint ahogy én érzem, Bionom, mondott a derűvel, amely meghazudtolta szavait. Az egész világ a te szobád, uram, hajlongott a matematikus, és ha te azt is be tudod tölteni szellemeddel, ez csak szűk és szegényes kalitkának találhatod. Hagyd el, Bion, nem vagy te rétor, mosolyodott el a császár. Igaz, ugye, minek is hívják csak a barátodat? Nem olyan unalmas, mint a többiek, vezest majd be hozzám, ha a konzisztóriumi napok elmúlnak. Tudod, most miért hivattalak? Tudom, Dominus. November nónája van. Elhoztam Apollinaris horoszkópiumát. A császár Quintiporra tekintett, aki néma várakozással éppen egy Antinous szobor előtt állt. Hogy hasonlít hozzá? Lepődött meg a császár. Az ő tekintetét követve Bion is ránézett a fiúra. Titkárod előtt parancsolod, uram, hogy szolgálatodra legyek? Hó, nem. Ez a dolog nem érdekli őt, rázta hevesen a fejét Diocletianus. Mikor azonban a fiú távozásra készen meghajolt, megragadta a karját. Minek mennél el? Várj csak, azt hiszem, az udvarmester nem felejtett el valami heverőt rakatni az erkélyre. Az óriás terem szobányi erkélyben végződött. A császár odakaroltatta ki a fiút. Az erkéllyel szemben Maximianus szállásának ablakfülkéi világítottak. Olyan távolságból, hogy az arcok nem voltak kivehetők, de az ablakot ki lehetett találni. Akkora tömeg, mint Galerius, tisztán felismerszett. Itt megvárod, míg szólítalak. A matematikus már kitette viasztábláját az asztalra. Keskeny kettős kör volt belerajzolva a zodiákus 12 csillagjegyével. A belső körben háromszög, amelynek egyik csúcsa a nyilast, a másik a szüzet, harmadik a kost érintette. A háromszög és a belső kör között a bolygók jegyei látszottak. A császár mind a két könyökével az asztalra dőlt, és leplezetlen izgalommal kérdezte. Van változás tavaly óta? Emlékszel a múlt évi képre, uram? Igen, a Szaturnusz és a Jupiter együtt álltak. Azt mondtad, a legszerencsésebb konstelláció. Előkeresem, mind a 10 megvan, amit eddig csináltál. Még fel se bontott utimálháira mutatott. Nem szükséges, uram. Akinek sorsát kutatod, azaz Apollinaris most is a szerencseadó istenek oltalma alatt áll, mint eddig. Az ég szívéből indul ki az aszcendens, s az aspektusok olyanok, amilyenek halandónak tám még soha se adattak. Tehát semmi változás sincs. Van, uram. A hold kijött a házából, és a Vénusz oppozícióba lépett a Jupiterrel. Ezt nem értem, kapta föl a császár a fejét. Én nem vagyok tudós, beszélj az én nyelvemen. A Vénusz eddig nem szerepelt. Uram, Apollinaris most lett 18 éves. És a hold? A hold nem ő rá tartozik, az a Vénusszal kapcsolódik. Azt mondtad, a Vénusz szemben áll a Jupiterrel. Erősíti vagy gyöngíti? A matematikus habozott. A Vénusz erősít is, gyöngít is. Most jelentkezett, még nem tudok tisztán látni. És ki az a Vénusz? Az is meg van írva a csillagokban? Bizonyosan, uram, mert ott minden meg van írva, de halandó szem abból keveset tud elolvasni. Tehát nem lehet tudni, ki a Vénusz. 18 éves férfinak minden nő Vénusz. Egyet azonban látok. A Vénusz itt a szűzházában lakik. Apollinaris egy szűzben fog a maga Vénuszára találni. És eddig még nem volt szerelmes? Kicsoda? Apollinaris, neked azt tudnod kell. Hogy tudhatnám én azt, uram? Én csak a jövőt vizsgálom, nem a múltat. A császár felugrott és kikiáltott az erkélyre. Apollinaris! Apollinaris! A matematikus tágra merett szemmel figyelt. A császár elsápadt és a fejéhez kapott mind a két kezével. A terem egyik sarkában fehér lett Jupiter házi oltára. Oda támolygott fejét, betakarta az oltárra rejtett fehér gyolcsal és jobb karját felemelve imádkozott pár percig. Aztán leterítve az oltárt, megnyugodott hangon szólt ki. Quintipor. A fiú nem hallotta a hívást. Fejjel nézte a csillagokat. Ó, ha Bion tudománya az övé lehetett volna. Vagy legalább lett volna egy szív, amelyre ráhajthatta volna zakatoló fejét. Szaprícia. Milyen furcsa, hogy nem annak a jó öregasszonynak reszelős kezét kívánta a homlokára. Az apja is mit mondhatna neki? A vándorévek nagyon messze elvitték tőlük. Milyen jó volt azelőtt anyjához bújni az ágyban. Micsoda öröm volt az, mikor Quintus ővele tapostatta ki a derekából a csömört. Biontól is elidegenedett itt egy kicsit. Mi van ővele? A császár kegye. Nem az, bizonyosan nem az. Tudja, hogy az minden órában véget érhet. Miért bízik mégis a Dominus meleg szemében, és miért fél az Augusta hideg arcától? Az egyik ablaknyílás vele szemben elsötétedett. Csak most jött rá, hogy már rég nem a csillagokat nézi. Titanilla az. Kinek jutna eszébe másnak otthagyni az asztalt és a csillagokhoz menekülni? Melyik csillagot nézheti? Jó volna eltalálni, hogy ő is azt nézhetné. Tudja Titanilla is, hogy az a nagy arany Szolidusz a Jupiter, és a legezüstebb Szesztercius a Vénusz. Amaz nyugvóban, emeszkelőben. Kiáltani szeretett volna örömében. Titanilla kelet felé fordította a szemét. Quintipor! Összerászkódott. Csak a császár hangja volt. Parancsolsz, szentséges úr! Mondd csak uramnak, fiam. Álmos vagy? Nem, uram. Most mégis menj haza, aludd ki magad. Talán kifárasztott ez a nap, veregette meg az arcát. Hol a szállásod? Itt közel, uram, Bion szobája mellett. Bioné mellett. A császár arca elkomolyodott. Jó mestered volt, Bion. Az apám sem volt hozzám olyan, uram. Úgy. No, menj, Quintipor, majd hivatni foglak, amikor kell lesz. Angja hirtelen fátyolozott lett. Mondd, apádat, anyádat hogy szoktad hívni? A rendes nevükön, uram, Quintusnak és Szapríciának. Ők szoktattak úgy. Ezt egy kicsit mentegetőzve mondta. A császár újra földerült arccal nyújtotta csókra a kezét. Aludj jól, fiam. Bion csak úgy ültéből intett neki búcsút. A fiúnak úgy tűnt föl, mintha a matematikus sápadtabb és komolyabb volna, mint idejövet volt. A császár észrevette a tudós színeváltozását, nem csak ingerültség, hanem gúny is volt a hangjában, mikor megszólította. Nagyon ragaszkodsz az életedhez, Biom? Nem jobban szentséges úr, mint más öreg ember. Tudod, hogy meg kell halnod? Soha se tartottam magam halhatatlannak. Többet tudsz, mint amennyit szabad volna tudnod, hogy életben maradhass. Kevesebbet tudsz, szentséges úr, mint amennyit tudnod kellene, hogy ne fenyegethess. A matematikus tökéletesen visszanyerte önuralmát, a császár kezdett habozó lenni. Tudsz te titkot tartani, Biom? Meggyőztelek róla, uram, hogy még te előtted is. Miért emlékeztetsz rá? Csattant fel a császár. Azt hiszed, megbékítesz vele, ha eszembe juttatod, hogy az én csillagaim megkérdezése elől kitértél? Mondtam már neked, uram, hogy a csillagokban csak a halandók sorsa van megírva. A bíborviselők nem földi emberek többé, az istenek fölöttük állnak a csillagoknak. A császár nem volt tisztában a matematikussal. Arcában nem olvasott tiszteletnél egyebet, de hangjában, mintha gúny lett volna. Tudja talán róla, hogy soha se volt annyira ember, mint ebben az órában. Már is visszaél a titokkal, amelyhez az ő szerencsétlen elszólása juttatta. Elhallgattassa rögtön, mielőtt jóvá tehetetlen bűnt követne el. Vért oncson mégis éppen ezen a napon annak a vérét, akiről Quintipor azt mondta az imént, hogy jobb volt hozzá, mint az apja. Én nem haragszom rád, Bion, mondta bizonytalanul, de azért félek, mégis meg kell halnod. Megtudtál egy titkot, amelyről az istenek azt akarták, hogy csak az én titkom legyen. Bion megadással hajtott fejet. Én nem lestem a titkod után, uram. Úgy látszik, azt is az istenek akarták, hogy közöld velem. A császár mohón kapott rajta, hogy a matematikus az istenekre hárította a felelősséget azért a vigyázatlanságért, amit ő követett el. Tehát bölcshöz illően megnyugszol az istenek akaratában. Meg foglak síratni, uram, de nem foghatom meg Atroposz kezét, ha ollóját életet fonalára fogja. A félelem mégis elvette az eszedet, hökkent meg a császár. Nem, uram, mosolygott a matematikus. Csak bebizonyítottam neked, hogy tudok titkot tartani. Mindeddig hallgattam róla, hogy az istenek akaratából én leszek az, aki halotti mágiádat meggyújtom, és kísérem szememmel a sast, amely szent hanvaidból kiröppenve lelkedet fölviszi az istenek közé. A császár okos szeme fölvillant. Hát most már a császárok sorsa is megvan írva a csillagokban, Biom. Mihelyest az életedet kell védeni, mindjárt ismered a jövendőmet? Ez nem a te jövendőd, uram, hanem az enyém, amellyel a tiéd érintkezik. És azt akarod, hogy én ezt elhiggyem neked. Bion vállat vont. Az a te dolgod, uram. De ha hittél a Pessinuszi jósnőnek akkor, mikor a te fiad jövőjét jósolta meg, hidd el neki azt is, amit a maga fiának jósolt. Az a Pessinuszi jósnő, uram, nekem anyám volt. Nem ismersz rám? A császár, mint a szélütött, bámult a matematikusra. Szólni nem tudott, csak a fejével intett nemet. Pedig te láttál engem, csak nem néztél meg. Én ott álltam az anyám mellett, mikor ő neked, mint fiatal centúriónak megjósolta, hogy a világ ura lesz. Te 23 éves voltál akkor, én 33. Pap voltál? Kérdezte a császár ocsudva a bénító meglepetésből. Nem. Anyám a papnő gyűlölte a papokat, akik etető vájút csináltak az oltárból, és az istenek lesoványításából kövérednek meg. A papok is gyűlölték őt, de nem tehettek ellene semmit, mert belőle éltek. Ő volt a megszállott, akinek szájából az istenség beszélt. Téged is megtanított a misztériumokra? A természet titkaira, amelyek emberi ésszel megfoghatók, igen. A legnagyobbra, a láthatatlanok meglátására nem. Azt ő se tudta, hogy csinálja. Nem úrnője, hanem szolgáló leánya volt azoknak az ismeretlen erőknek, amelyek talán a föld mélyében, talán a csillagok sugaraiban laknak. De az is lehet, hogy az ember szív a tanyájuk. Plutarchosz azt mondja, a meleg párák a jövendő képei számára megnyitnak a lélekben bizonyos likacsokat, mint a bor is, ha gőze fölfelé száll, sok mozgást idéz elő a lélekben és kitárja titkait. Bánom is én, ne erről fecsegj, vágott közbe izgatottan a császár. Én halva hagytam ágyában a jósnőt. Már rég haldoklott, uram. S csak téged várt még, mert tudta, hogy vissza fogsz jönni. Látott elindulni a sátorból karodon a gyermekkel. Látott lóra szállni. Megmondta, mikor kiértél a hegyek közül, s bár én semmit se hallottam, ő megérezte, mikor celláját kerested a templom udvarán. Forró, száraz kezével eltolt magától az ágykárpitok közé, menj, suttogta, itt a bíboros ember. Én láttalak és hallottalak, amikor a gyermeket elébe tartva kérted a Magna Mater nevére, mondja meg, fogja az bíbort viselni, és megéredete még azt. És én még most is látom, amint homályos tekintete megfényesedik, és hallom, amint vértelen ajkai suttognak. Mit suttogtak, Bion? Ezt, ha fel tudod nevelni a gyermeket úgy, hogy senki ne tudja kicsoda, még ő maga se, akkor 20 éves korára a legdrágább bíborba öltözik a te akaratod szerint. Te is így hallottad? Én a jóslat másik felét is hallottam. Mikor te már elrohantál a gyermekkel, és a haldokló szemében utoljára felfénylett a válni készülő lélek. Mondjad, Bion, kiáltott rekedten a császár. Már mondtam, uram, az nem a gyermekre vonatkozott, csak mi ránk kettőnkre, hogy én temetlek el téged olyan aranykoporsóban, amilyen nem lesz több a világom. Ezt nem érdekel, ugrott fel a császár, a gyermekről beszélj. Mindent elmondtam, amit tudtam, uram. Most arról beszélj, milyen szép, milyen okos, milyen jó. Hiszen neked tudnod kell, te vele élhettél. Nem vetted észre, hogy olyan, mintha Antinoust keltették volna életre benne az istenek az emberi nem vígasztalására. Beszélj hát, Bion, nem érted, mit akarok? 16 év óta te vagy az első ember, akivel a fiamról beszélhetek. Ember, érted, mit tesz ez? Nem érted. Ha értenéd, akkor már 100-szor a fülembe ordítottad volna, hogy nekem fiam van, fiam van, fiam van. 18 éves ragyogó szemű bíborra méltó trónra érett. Tudod te, mi az, mikor egy apának el kell tagadni a fiát a világtól, az anyjától és maga magától is, amikor álmában sem mondhatja ki a nevét, álmában se simogathatja meg az arcát, mert a császárnak az álmát is kilesik. Ó, Bion, milyen kegyetlenek tudnak lenni az istenek. A matematikus elcsodálkozva látta, hogy a császár szeme teleszaladt könnyel. Tudta, hogy ilyent még senki se látott a római birodalomban. S bár különben nem volt szokás a pártját fogni az isteneknek, akiket nem becsült nagyon sokra. Most mégis jónak látta megjegyezni, hogy az istenek néha irgalmatlansággal gyakorolják a jót. A császár is beismerte ezt. Bevallotta, hogy néha elkeseredésében felesége betegágya mellett megátkozta ugyan a jóslatot, de aztán nagy áldozatokkal engesztelte meg az isteneket. A jóslat nélkül talán már rég elvéreztek volna összeesküvők és lázadók tőrétől, ezt gondolta olykor, de vérük egy patakba folyt volna, s rövidebb életükben is több lehetett volna a napfény. Nem veszett volna el az apa és anya számára pillangó kergető évek sok boldog kacagása, s a gyorsan kicsorduló és gyorsan felszáradó gyerekkönnyek édessége. Ó, sokat fel kellett áldozni a jóslatért, de sok gyümölcsöt is hozott. Alapja lett a birodalom újjáépítésének. A bizonytalan jövőért talán nem ölte volna bele a pihenésnek semmi örömét nem ismerő munkába a férfikor derekát és korai alkonyát. Ha nem tudta volna, hogy kiért dolgozik, nyilván nem tartja érdemesnek atlaszgyanánt vállára venni 100 millió gondját, baját. Úgy dolgozott, mint egy ácsmester, aki jól berendezett műhelyt, vagy egy paraszt, aki szép tanyát és jól kezelt birtokot akar hagyni a fiára. Igen, Bion előtt nem csinált belőle titkot a császár, hogy a jóslatvételének órájától kezdve minden harcával és minden törvényével ezt a célt szolgálta. A római birodalom annak köszönhette megerősödését és nyugalmát, hogy valahol egy dalmáciai faluban élt egy Quintipor nevű fiú, akinek 20 éves korára bíbort ígértek az istenek. Még 2 év, Bion, tárta ki karjait a császár, és akkor belefektethetsz az aranykoporsódba. Úgy is fáradt vagyok, csak ez a reménység tart még talpon. Bion, mint mosolyogva mondta már csak a maga érdekében is, hosszú életet kívánt a császárnak. A fiú nagyszerű ígéret, de egy kertész káposzta ágyai és egy tudós könyvei közt nőtt fel. Dolgos és emberséges uralkodó lesz, de félős, hogy ügyesebben írna époszt egy háborúról, mint amilyen ügyesen vezetne egy háborút ahhoz, hogy époszt lehetne róla írni. A császár azt felelte, hogy ha az öreg katonák, ő és Maximianus elmennek is dinnyét ültetni, 2 nagyszerű hadvezér marad az új Augustus mellett, a 2 Cézár. Konstantius és Galerius karjára és szívére mindig számíthat. Ha ugyan lesz még szükség rájuk, folytatta álmodozó derűvel. Talán meglep Bion, hogy én, a katona császár, el tudom képzelni a világot olyannak, amilyennek rétor barátod, Lactantius. Igen, mi szüksége volna új hódításokra a római birodalomnak, és hol az a hódító, aki a római birodalomra merne szemet vetni? Örülök neki, Bion, hogy a fiamat a könyvek emberének mondod. Nekem tudatlan vén katonának kellett maradnom, hogy ő békét arathasson ott, ahol én vért vetettem. Szegény anyja talán megsejtette a jövőt, mikor Apollinaris nevet adott a fiának, mert mielőtt megszülte volna, már látta álmában a napkoronggal a feje körül. Ő már szolgálhatja a világosság istenét, aki a muzsikát vezeti, nekem marsot kellett uralnom, a hadvezetőt. Végül megkérdezte a császár Biont, volna-e valami kívánsága. Szeretné neki meghálálni, amit a fiúért tett, és amivel őt szolgálta, a császárt és az apát. Akar-e valamelyik tartomány kormányzója lenni, vagy aminek ő jobban örülne, inkább maradna-e ő mellette, akár eddigi állásában, akár más udvari tisztségben. Bion azt felelte, hogy nem született kormányzásra, de nem kívánja az udvar levegőjét sem. Arra kérte a császárt, engedje meg neki, hogy elvonulhasson az alexandriai könyvtárba. Az öregember szeret visszatérni ifjúsága örömeinek színterére. A császár rábólintott, bár messze lette Alexandriát. Kivel fogok én a fiamról beszélgetni, ha te elhagysz? És Quintus, uram? A császár azt felelte, hogy a kertész semmit se tud. Akkoriban uralkodása kezdetén ez az altiszt volt az egyetlen ember, akiben megbízhatott. Aki az ő életét megmentette, arra a fiát is rábízhatta. Quintus akkor Pessinusban állomásozott, egyenesen hozzájuk vitte a gyereket, s rögtön útnak indította őket Diokleiába, közös szülőfalujokba, hogy ott neveljék fel addig, amíg érteküld. Mire szóbeszéd lett belőle, hogy a császár fiát szerencsétlenség érte, ők már rég tengeren voltak útban Illíria felé, s talán el se jutott hozzájuk a hír, amely különben se soká tartott. A nagy háborúk éveiben hamar feledésbe ment a dolog. Ő óvatosságból annyit mondott nekik, hogy egy elesett katonája fiát bízza rájuk, mint becsületes emberekre, és azt a magukénak kell vallani. A titkot meg kell őrizni a fiú előtt is, mások előtt is. Akinek a szája eljár, az meghal. Biztos benne, hogy megőrizték a titkot, nem is kutakodtak utána. Egyszerű derékemberek, akik csak arra gondoltak, hogy nekik teljesíteni kell egy parancsot. És a gyermek anyja, uram, az Augusta, kérdezte Bion, vele se közölted a titkot? A császár hevesen tiltakozott. Ezt a titkot éppen az anyára nem lehetett bízni. A szenvedést elbírhatta az anya szív, abba belepusztult volna, hogy idegen legyen az élő fiához. És te, uram, az apa, magamtól is féltettem a fiam. 16 évig nem néztem meg, hogy árulója ne legyek. És most magamhoz kellett vennem, hogy most már én vigyázhassak rá. Közeleg az idő, mikor fölveheti a bíbort, magam akarom vele simogatni, hogy megszokja, mire az övé lesz. Éppen ettől a simogatástól féltem, uram, vallotta Bion. A császár rázta a fejét. A fiút nem azért vette magához, hogy áruló gyöngétséggel vesztére legyen, hanem hogy előkészítse az uralkodásra. Lehet, hogy ezen az estén, amikor 16 év után először érezhette a fiú mellett, hogy apa gyöngébb volt, mint szabad lett volna. De ha részek táncot járt volna, és a szent palota tetejéről a csillagokra kurjangatott volna örömében, az se lett volna sok. Ám ezt az apát nem fogja többet látni a kertész fia. Holnaptól kezdve már a császár parancsol a rabszolgának. Hanem Quintusékat, mondta egy kis elgondolkodás után, mégis jobb lesz eltávolítani a fiú közeléből. Szalonába fogja őket küldeni, hogy rendezzék be az új palota kertjét a földrengés által ledöntött szülőfalu omladékai fölött. Ezt már a császár jelentette ki Bionnak. A matematikus térthajlással vett búcsút, s örült neki, hogy jól választott. Ha semmit nem tudó Quintusékat is elteszi a Dominus az útból, akkor ő okosan teszi, hogy önszántából félreáll.